Az egyik, amikor nyilván átszerződtettek, bolyai és tanárként közölték velem, hogy többet nem tanítok a bolyaiba, hanem átmegyek gyakornoknak. Megkérdezték, hogy mennyi a fizetésem a bolyaiba, mondom, havi 1000 lei és 100 lei az osztályfőnöki díj. Azt mondta Kovács, hogy itt 800 lejt fog kapni, de elfogadja. Mondom, igen. Na, ez volt az egyik ilyen nagy pillanat, és aztán a másik az, amikor másfél hónap múlva, amikor még teljesen zöldfülű voltam, hirtelen rám bízták egy harag által megkezdett darab megrendezését. Úgy álltam ott, mint Bálám Szamara, nem volt semmi gyakorlatom, de a diákok nagyon jó haverek voltak, beledolgoztak, és végül csináltuk egy jó előadást, ami bekerült a stúdió repertoárjába is.
Ez alatt a 6 évtized alatt hogyan nézett ki maga a stúdió színház és a romániai, az erdélyi magyar színjátszás, amiben meghatározó szerepe volt önnek is?
Igen, csak ez egy olyan kérdés, amire egy könyvvel lehet válaszolni, ezért nagyon igyekszem röviden összekapni. Először is ugye a nemzetiségi színjátszás és a nemzetiségi kultúra egy fokozott nyomás alatt állt. Távlati cél az volt, hogy valahol elsorvasztani teljesen a magyar kultúrát, meg mindent. Ezzel szemben viszont a magyar kultúra igyekezett mindenféleképpen talpon maradni. Tehát ez a frontállás, ez világosan állt, és ezért küzdöttünk, és ezért szemben. Na most ugye a színházak szétszóródtak az országban, ugye Szepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Szatmár, Temesvár, Marosvásárhely, és úgy mindegyiknek egy kicsit megvolt a maga, nem is mondanám, hogy profilja, hanem inkább vadász területe, hogy mire kellett figyelni. Ugye Kolozsvár, mint a régi erdélyi főváros, valamilyen fajta nemzeti színházi tartással végezte ezt a dolgot. A Vásárhelyi Színház, mint új Székely Színház, egy másabb hangvételt képviselt. Szatmáron megint más volt, ez ott már egy ifjúsági fiatal színház volt. Nagyvárad szintén megvolt a maga tradíciója, amit úgy hívtak, hogy operettváros, és Temesvár a határvidék. És akkor ebben a közegben ugye egy színházi kultúra nyilvánvaló egyik fő törekvés, hogy megvalósítson valamilyen fajta folyamatosságot. Tehát ne legyen, hogy ma játszunk, holnap nem játszunk. Ez a folyamatosság pedig elsősorban az intézethez, a színészképzéshez kötődött. Nagyon erős kapcsolat volt az intézet és a színházi világ között, olyannyira, hogy az évvégi vizsgákra eljöttek a különböző színházak igazgatói. Volt egy tanácskozás, és bejelentették, hogy körülbelül milyen életkorú, milyen zsánerű színészekre lenne szükség 1-2-3 év múlva, és akkor a felvételinél ezt bizonyos szempontból szem előtt tartottuk a színházi igényeket, és olyannyira is megvalósult ez, hogy néha egy időszak keresztül a felvételi zsűriébe mindig meghívtunk egy színházigazgatót is vidékről, hogy ő is képviselje azt az igényszintet, amiről szó van, mert természetes, hogy egy alapvető tehetség és valamilyen fajta tudás kellett legyen, de ehhez képest van olyan, hogy valakinek bizonyos dolgok megvannak, és mégsem színház képes, tehát ezeket a dolgokat figyelembe vettük, és azért egy érdekes együttműködés volt hosszú éveken keresztül, annál is inkább amikor elkezdődött az elsorvasztás, akkor 7-es osztályokról lementünk 3-ra, és aztán 2-re. Úgy nézett ki, hogy ezzel már nem lehet színészképzést fenntartani, és ezt is meg kellett oldanunk. Nagy erőbedobással, lelkesedéssel és elkeseredéssel.
Túlélte ezt az időszakot is a színészoktatás, akkor hogyan látja ön az elmúlt 60 évben, hogyan változott, miben lett más a színészképzés, a kultúrában tevékenykedő emberek nevelése?
Elsősorban egy szemléletváltás következett be pont abban az időszakban, amikor én kerültem a főiskolára. Akkoriban indult el az úgynevezett reteatralizációs folyamat Bukarestből. A Bulandra Színházban Liviu Csolej kezdeményezte ezt a dolgot, aminek a lényege az volt, hogy egy picikét, többé-kevésbé picikét vagy nagyobban távolodjon el a színjátszás az irodalom szürke illusztrálásától. Addig nagyon erősen irodalomcentrikus volt a színház, a betűhöz, akár a szerzői instrukciókhoz is mereven ragaszkodó. Engem akkor éppen úgy telibe talált, mert én Kolozsváron végeztem, és Kolozsváron a nagyon merev és tartásos klasszikus színház volt, és mikor megismertük ezt Csille, az az érdekes, hogy anélkül, hogy egy megveszekedett sort belevittek volna az előadásba, vagy valami, ami is manapság divatos, az előadás lelkülete, az előadás mondani valója olyan módon került kifejezésre, hogy a különböző erőszakolt kortárs alakítások nélkül az eredeti szöveg is kiderült, hogy másféleképpen is játszható. Tehát a színházi szöveg kortalanítása és újrafelfedezése volt ennek a korszaknak. De hogyan lehet a Hamlettel elmondani azt, ami a kommunista rendszerben van? Anélkül, hogy ki volna téve, hogy ez most ez vagy az vagy az. Na most már van ilyen, rendezi az egyik ismerősöm a Rómeó és Júliát. Az utolsó kép rosszul van megírva. Kidobja az utolsó képet, amit Shakespeare-t, és írja egyet helyette, hogy korszerűbb legyen. Sele belekerül csomó trágárság a pesti zsargonból, vagy mindenből. És ez nem valódi korszerűsítés, hanem ez hülyeség. Ez a hülyeség, ez egyre inkább divatba jött. Ez a változás, ez most nem egyik napról a másikra, de elmúlt évtizedek során lassan-lassan átalakult. Ezt hívják posztmodernizmusnak, és hát ez az, ami egész valójában létével szembe megy mindazzal, amit addig a színház követett. Vannak erre vonatkozóan tanulmányok, meg összehasonlítások, a minden az, hogy nincs érvényes szöveg, ami általában nincs általában kimondható valamilyen fajta igazság, amit felfedezünk, hanem minden onnét származik az egyénből, aki éppen pillanatnyilag hogy gondolja a dolgokat. Ez azért veszélyes, mert nem biztos, hogy nagyon sok olyan zseni van, mint Shakespeare, vagy Dostoy, vagy valaki. Tehát nem mindenkinek az egyéni gondolkodása, vagy egyéni látásmódja olyan érvényes, mint azok az titánok, akiket most megtagadunk. És hát ez egy érdekes fordulatot eredményezett. Ez egybeesik a közönség elvárási horizontjainak változásával.
Hogyan éltem meg a vasárnap esti eseményt, a beszélgetést, a színészek, az egykori diákok üzenetét, a diploma átadást és mindent, ami az elmúlt 60 év megkoronázását jelentette, vagy az erre való visszaemlékezést, és hát hogyan tovább?
Ugye ilyenkor elsősorban az emberben valamilyen fajta olyan elégedettség jön elő, hogy azért végül is mégsem felejtették el egészen egyrészt a személyét, másrészt azt, amit tanítani vagy képviselni próbált, és gondolom, hogy most függetlenül rólam van szó vagy másról, egy bizonyos fajta folytonosságra szükség van a színház kultúra fejlődésében. Olyan, mintha egymásra következő lépcsőfokokon haladnánk előre, nem pedig egy olyan lépcsőn, amikor minden el van dobva, és egy létrán kell felmászni, és aztán nem tudjuk, hogy hová. Persze ez nagyon sok ember így gondolkozik, hogy mindaz, ami volt eddig nem számít, most más világot élünk, és csodálkozik, hogy ezt a más világot nem tudja kifejezni. Mert nagyon nehéz ezt a más világot másképpen tekinteni, mint ahogy szeretnénk tudni azt, hogy itt valójában mi is történik, hol vagyunk, mi vagyunk, stb. Tehát a társadalmi élet nagy kérdéseire egyre kevésbé ad feleletet a mai színház. Másik dolog, amit én tanultam az életből és a történelemből, hogy a művészet és a színház különösen mindig ellenzékben van. Tehát a fennálló rendszerrel szemben valami más volt. Ez művészetnek a lényege. A művészet egy ellenpólus, ami kimutatja az mindenkori társadalom rendszer hibáit, gyengéjét, farc dolgait, embertelenségét. Most itt nincs ellenfél. Ki ellenfordul? Nincs uralkodó diktatúra, nincs uralkodó narratíva. Egy dolog körvonalazódik, úgy látszik, hogy a hatalom és a pénz lesz mindennek az ura vagy célja, és ez sokkal nehezebb színpadi eszközökkel csak úgy magával kell tárni, ennek sok vetülete van, és e felé tart szerintem a világ, hogy nagy ketté szakadás lesz más vonatkozásban az emberiség között, lesz egy nagyon el is jómódú elit, és egy nagyon népes milliárdos visszahúzódó, vagy visszafejlődő emberiség, mert jön a robotika, jön a mesterséges intelligencia, és az emberiség 70%-a majdnem felesleges lesz. Na most mit kezdünk ezzel? Nem mi, mert ezt már nem érik meg, de a század végére ez lesz az uralkodó helyzet, és hogy ebből hogyan mászunk ki, hogyan lesz ebből valami, akár egy nagy reformrendszerrel, akár egy súlyos háborúval, ezt nem láthatjuk előre, de rossz irányba mennek a dolgok szerintem, és ennek mondtam el a beszédemben is, hogy örülök, hogy ebben én már nem veszek részt.